Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegye főpásztora Ternyek Csaba érsek mutatott be Szent Misét pünköst hétfőn a Sárospataki Bazilikában, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén. A város polgármestere dr. Farkas Szabolcs kiemelte, Sárospatak számára Szent Erzsébet nem csupán a múlt egy szép emléke, hanem élő hagyomány. Erzsébet itt tette meg első lépéseit, itt kapta meg azt az örökséget, a hitet, a szolgálat szellemét és az emberség parancsát, amely egész életét meghatározta. Innen indult el, hogy Európa legismertebb és legelismertebb szentjévé váljék. Majd Bereckei Miklós plébános köszöntötte Ternyek Csaba érseket, akit 16. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezett ki egri érsekké, s ugyanezen év június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt került sor a beiktatására az egri főszékes egyházban. Ez alkalomból a helyi katolikus iskola diákjai énekekkel köszöntötték az ünnepeltet. Ternyek Csaba érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik pedig a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa, a mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az ünnep kapcsán elmondta, pünköst hétfő nem a Szentlélek kiáradásának az ünnepe, sokkal inkább a mi Szentlélekkel való együttműködésünknek az ünnepe. A Szentlélek ott működik bennünk is, át akar formálni minket, ki akarja cserélni a mi lelkünket, a mi szívünket is. Új szívet akar adni nekünk, amely Jézus szívének ütemére dobban, emelte ki Ternyák érsek. A Momentum nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, így döntött az ellenzéki párt küldött gyűlése. A távirati irodához eljuttatott közleményben a Momentum kiemelte, a kormányváltás nem cél, hanem egy lépés a rendszerváltás irányába. Pünköst hétfőn a Balaton térségéből hazainduló utasok tömegeihez igazítja a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat a MÁV csoport, írta Hegyi Zsolt vezérigazgató. Közlése szerint pünköst hétfőn is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók interrégió. Azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig körülbelül 100 erősítő busz áll majd ugrásra készen egész nap. A forróság az emberi szervezet egészére negatív hatásokat gyakorol, ezért nem csak a fizikai aktivitást, hanem a koncentrációt igénylő tevékenységek terén is nagy körültekintéssel kell eljárni hőség idején. Hívta fel a figyelmet Torma Albert egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes tisztifőorvos. A szakembert annak kapcsán kérdezték, hogy csütörtöktől vasárnap estig tartott az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás. Torma Albert a testi hatások közül kiemelte, hogy hőség idején gyakran jelentkezik szédülés, csökkenhet a koncentráció képesség, emelkedik a pulzus. A meleg emellett görcsöket is előidéz a folyadék, illetve a sóháztartás felborulásából adódóan. Továbbá pszichés hatások is jelentkezhetnek, így ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek az emberek forróság idején. A szakember a jól ismert tanácsok mellett kiemelte, hogy nagy hőségben nem javasolt alkoholtartalmú italokkal pótolni a folyadékot, hiszen az alkohol még inkább kiszáríthatja a szervezetet. Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, erős széllökésekkel érkezett meg hazánkba a hidegfront. Budapesten a Jánoshegyen óránként 87,1 kilométeres széllökést mértek. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb széllökés fővárosi rekordja. A korábbi rekord ezen a napon óránként 82 kilométeres volt, amelyet szintén a Jánoshegyen mértek 2018-ban. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő, csapadék hazánk döntő részén nem várható. A csúcsérték 20 és 25 fok között lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madármegfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szíriai Szent Efrém, remete egyháztanító. Isten mindenkit szenté tud tenni, minket is, ha elfogadjuk a Szentlélek kegyelmeit, és együttműködünk a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Példa erre a mai nap szentje, szíriai Szent Efrém. Szent Efrém 306-ban a mezopotámiai Nisibisben, Dél-Kelet-Törökországban született. Ez a helység akkoriban a Római Birodalom erős és fontos határerődítménye volt. Szülei keresztények voltak, de ő az akkori szokás szerint csak 18 éves korában keresztelkedett meg. Vallomásaiban elmondta, hogy heves természetű és ingerlékeny alkat volt. Tetteiből fiatalkorában hiányzott a bölcs megfontolás. Két hibáját siratta még későbben is, gyermekkorában ellopta pajkosságból valakinek a tehenét, s ezt a ragadozók széttépték. Sokáig nem tudott bízni az isteni gondviselésben, pedig saját életében, mezopotámiai fogsága során győződött meg arról, hogy van egy szem, amely állandóan őrködik mindenek fölött. Remete ruhát vett magára, nekifogott a szentírás tanulmányozásának, s kenyéren, vízen, árpafőzeléken, gyümölcsön élt élete végéig. Csontá bőrré soványodott. Alázatosságból nem szenteltette soha magát pappá, de püspöke megbízásából fiatalon egy iskola élére került, ahol igen áldásos működést fejtett ki. Ő kísért el Jakab püspököt 325-ben a nicai első egyetemes zsinatra. Szülővárosában 3 egymást követő püspöknek volt a diákonusa. Amikor a perzsák elfoglalták a várost, Edesszába ment. 10 évig élt egy barlangban, de ott is tanította azokat, akik fölkeresték. Neki tulajdonítják az edesszai hittudományi iskola alapítását. Szent Efrém, jeles keresztény költőnk, sok szép himnusznak a szerzője. Mindezek a tiszta hit megőrzését szolgálták. Számos éneke ma is megtalálható a szír liturgiában. Ez a magyarázata annak, hogy a szírek a Szentlélek hárfájának nevezték. Életében a szíregyház még nem vált le az egyetemes egyház testéről. Később ugyanis a nyugati ország részek, a monofizita, a keleti részek a nesztoriánus egyházba kapcsolódtak. Efrémet mind az ortodox, mind a katolikus egyház magáénak vallja. Halálának napját az edesszai krónikákból ismerjük, amely 540-ből származik. Eszerint 373-ban halt meg Edesszában. Ő az egyetlen szír nemzetiségű szent, akit a katolikus egyház 1920-ban egyháztanítónak hirdetett ki. A Szentlélek hárfájának ünnepén, a Szentmisében ezekkel a szavakkal imádkozunk. Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szent lelkedet, akinek ihletésére Szent Efrém diákonus újongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. A nap szentjére emlékezve ma, de életünknek többi napján is fohászkodjunk a Szentlélekhez. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullasz föl bennünk szeretetet tüzét. Emlékezzünk meg a mai napon egy szent vértanúról, aki szinte gyermekként lett Jézusnak és a tisztaságnak szűzi vértanúja. Neve Szent Pelágia szűz és vértanú. 15 éves korában halt vértanú halált Jézus Krisztusért. Keveset tudunk róla, de aranyszájú Szent János a legnagyobb csodálattal ünnepelte szülővárosának ezt a fiatal és nagy szentjét. Szent Ambrós pedig a szüzekről szóló munkájában örökítette meg az emlékét. Az egyház halála után 100 évvel már templomot építetett a tiszteletére. Előkelő gazdag szülők gyermeke volt Pelágia. A Diokléciánus féle üldözéskor Antiókiában őt is följelentették a pogány hatóság előtt. Akkor jöttek érte a poroszlók, éppen amikor egyedül volt otthon. Azonnal megvallotta hitét, megragadták és elhurcolták. Amikor a kapuhoz értek, arra kérte hóhérait, engedjék meg, hogy szépen felöltözzék, hogy tisztaságát megőrizhesse, és ne becstelenítsék meg a házuk tetejéről, a kertbe vetette magát. Így már esés közben magához vette lelkét az Úr 305 körül. Aranyszájú Szent János ezt így örökítette meg. Az őz, a vadász üldözése elől azonnal a hegy legmagasabb csúcsára menekül. Ott sem a vadász, sem a nyilak nem érik utól. Fönn megáll, s félelem nélkül tekint le üldözőire. Ezt tette Pelágia is, de nem a magas csúcsra, hanem magába, az egek magasságába menekült. Üldözői oda nem követhették. Kérjük Szent Pelágiát, járjon közben Jézusnál a mai sok veszélynek kitett leányokért, hogy tiszta, erkölcsös életet éljenek.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a bűnbánat fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Az egyik legmélyebb emberi fájdalom a bűntudat. Amikor attól szenvedünk, hogy bűnkövettünk el, valakit megbántottunk, valakinek fájdalmat okoztunk, és azt érezzük, hogy már nem tudjuk jóvá tenni. Sőt, attól is szenvedünk, hogy nem merünk oda menni, úgysem bocsárt meg, már nem lehet mit tenni. A másik csak kiutál, megbüntet, valamit tesz velem. A bűntudat nagyon tud fájni, nagyon tud gyötrelmet okozni nekünk a mi életünkben. Persze, hogy kinek milyen a lelkiismeret, az sok mindentől függ, mindenképpen a neveltetéstől. A szülők mennyire voltak szigorúk, mennyire kérték számon a tetteinket, vagy valaki vallásos, nem vallásos, milyen az Isten képe. A lelkiismeret nevelhető. Valakinek eléggé rigorista lesz, vagyis szigorú, a másiknak elég laza, mindentől lazán kezel, nincs is bűn, sok minden fölött elmegy. A lelkiismeretünk nevelhető, azonban az Isten ültette belénk, és mindenkiben ott van. Ha valakinek a lelkiismerete érzékeny, akkor látja, hogy mi az, ami bűn. Nem csak emberi szempontból, hanem az Isten országában, az Isten rendjében, mikor követek el bűnt. Amikor az Istent megbántom, akkor elmegyek és szentgyónást végzek, és úgy teszem le a szentgyónásomat, hogy megbántottam valakit, aki engem szeret, én pedig hálátlan voltam. Az igazi bűnbánatban benne van a fájdalom is. Megbántottam valakit, aki engem szeret. De itt is látható, hogy például, aki évtizedek óta nem végzett szentgyónást, sokszor nem is érzékeli a bűnöket. Például csak a nagyon nagy bűnök, akár autólopás vagy gyilkosság, amik még bűnnek számítanak, de nagyon sok aprónak tűnő, pedig az semmi. Hogy valaki nem járt templomba, nem imádkozott, esetleg volt abortusza is, vagy más súlyos bűnök, ezek úgy fel sem vetődnek. Sok mindenre nem is emlékszik, vagy az ember magában úgy eltemette ezeket, nem is akarom látni ezeket, jobb ezekről nem tudni. Elhárítom, elfojtom bármilyen formában, de nem akarom látni, nem akarok szembesülni vele, és olyan, mintha nem is volna. Eltemettem magamban, de élve temettem el. Ezek viszont élnek, amit élve temetünk el, ez továbbra is él, és valamilyen formában előbb-utóbb jelentkezni fog. Ezért azt is látom, hogy valaki már idős korában, vagy a halálos ágyán kéri a papot, vagy beszélgetünk arról, látszik, hogy szeretné ő, de nem meri kérni, vagy attól fél, hogy elítélik, vagy hogy majd jól megdorgálják, hogy most kell már gondolkodni ezen, előbb nem jutott eszébe. Persze irgalmas szívvel meghallgatjuk is az Jézus feloldozását, a pap megadja neki. Vagyis, hogy minden bűnét az Úr megbocsát. Valakinek érzékeny a lelkiismerete, valakinek nem. Most nézzük meg a tanítványokat, hogy ők hogyan élhették meg a saját bűntudatokat, és legfőképpen húsvét után. A tanítványok Jézus követték, látták a csodákat, halott feltámasztást, a kenyérszaporítást, rengeteg beteg meggyógyítást, ördögűzést, beszélgettek Jézussal sokat, valószínű azt érezték, hogy mi már mindent tudunk. Jézus őket is küldte, nekik is volt hatalmuk arra, hogy beteget gyógyítsanak, ördögöt űzzenek, általuk is történtek csodák, ezért azt gondolták, hogy habár Jézus küldött minket, de lehet, hogy ezt már mit csináljuk. Mi vagyunk ilyen tehetségesek, és elfelelkeztek arról, hogy mindent Jézusnak köszönhetnek. Így élték az ő életüket, de akkor volt egy számukra egy nagy törés, amikor Jézust elfogták, keresztre feszítették, úgy próbálták ők is hívni, hogy gyere, szállj le a keresztről, ne hagyd bennünket szégyenben, gyere, mutasd meg a hatalmadat, aki halottat feltámasztát csak le tud jönni a keresztről, meg megmutatja ezeknek, hogy ki is az Isten, és megbünteti őket, és mindenki térdre kényszerül. Valószínű ilyen gondolatok lehettek bennük, azonban Jézus nem jött le a keresztről, meghalt és eltemették. És azt is tudjuk, hogy János apostol ott volt a kereszt alatt, de Péter megtagadta a mesterét. Júdás elárulta, és öngyilkos is lett. A többiek elmenekültek és bezárkóztak. Elég gerinctelenül menekültek el Jézus mellől. Pedig egy olyan bandában ezt a nevet használom, ahol a vezért elkapják. Már becsületből is valaki kitart mellette. Együtt voltunk, együtt követtük el, halljunk meg együtt. Ez a betyár becsület. Ennyi nem volt bennük, hogy ott maradjanak Jézussal. És arról is elgondolkodhatunk, milyen érzés lehetett az, amikor hallották, hogy Jézus feltámad. Először el sem hitték, utána hát valóban feltámad, de a következő gondolat, mi lesz velünk? Hiszen mi otthagytuk Jézust, megtagadtuk, mi lesz a büntetésünk? És itt jön a bűntudat és a félelem. Mi lesz a büntetésünk? Az ősbűn következménye, hogy amikor valaki az Istent megbántja, bűnkövetel, ahelyett, hogy az Istenhez közelebb menne, eltávolodik tőle. Az ősbűnnél is az első emberpár elbújt az Istentől. Megjelent egy új érzés, ami az ősbűn következménye, aki teremtette őket, akitől az életet kapták, aki a jövőjük, akivel bensőséges, harmonikus kapcsolatban éltek, most úgy jelenik meg számukra, mint fenyegető, mint veszély, akitől félni kell, mert elpusztít. Azóta is minden bűnnek a következménye, hogy amikor valamit elkövettünk, nem úgy közelebb mennénk az Istenhez, hanem könnyen eltávolodunk tőle, mert félünk, mit tesz, úgy sem érti meg, már hányszor meggyóntam, már valószínű az Isten dühös rám, meg mérges, meg ott él benne, hogy miért nem változok már, meg reménytelen eset vagyok. Persze ezeket emberektől hallottuk, ezeket a kifejezéseket, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre is. És a tanítványokban ez a félelem lehetett, a bűntudat és a félelem. És nagyon szép rész az evangéliumban, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Péter apostolt, hogy szeretsz-e engem. Nem azt mondta Péter apostolnak, nem szégyeled magad, megtagadtál ilyen módon, és hogy letagadtál, és még utána még el is bújtál, és hogy nem bíztál bennem, hogy lehet valaki ilyen. Én pedig azt mondtam, hogy még te leszel a szikla, meg rád építem egyházamat, hát nagyon megbántam. Jézus nem ezeket mondja, hanem újra meghívja Péter apostolt. Háromszor megkérdezi, szeretsz engem? Az első kérdésben a kérdés azt jelenti, szeretsz engem úgy, hogy az életedet adott értem. Agapászmé, és agapéval szeretni, ez mindig az Istenre vonatkozik, úgy szeretni, hogy valakiért az életemet adom. És Péter válasza talán meglepő. Például nagyon sok ember nem merni azt mondani, hogy szeretlek, hiszen Jézus egyből mondaná, igen, szeretsz, te, aki a szolgáló leány előtt megtagadtál, letagadtál, átkozódva megtagadtál, te mondod azt, hogy szeretsz, hát nem szégyeled magad ilyet mondani, a szemembe hazudsz. Ezek is emberi mondatok, már lehet, hogy megkaptuk valakitől. Péter apostol mégis azt mondta, hogy szeretlek, Uram. Ha bár nem az agapé szóval válaszolt, vagyis nem azt mondta, hogy az életemet adom érted, hiszen már egyszer fogadkozott, de abból nem lett semmi, sőt, nagy bukás lett belőle, de azt mondja Filóté, emberek, ahogy csak tudlak, szeretlek, de még az is lehet, hogy elárullak téged, mert gyáva vagyok. Jézus még egyszer megkérdezi, agapászmé, vagy szeretsz engem úgy, hogy az életedet adod értem. Péter apostol már tanult a saját bukásából, azt mondja, én szeretlek téged, de Filóté, vagyis emberileg szeretlek, ahogy csak tudlak, de félek magamtól, hogy megint ilyen árulóvá válok, aki megtagad téged, aki gyáva és menti a saját irháját. És Jézus harmadjára már az ő kifejezésével kérdezi meg, Fileiszmé, vagyis emberek szeretsz engem úgy, ahogy csak tudsz. És Péter, hogy Uram, mindent tudsz. Azt tudod, hogy emberileg te fontos vagy számomra, te vagy a legfontosabb. Ahogy csak tudlak, szeretlek téged, de az életemet nem merem adni, félek tőle, már egyszer nagyot buktam. Ezért Filóté, ezért így szeretlek téged. És tudjuk, hogy habár Péter nem mert Jézusnak igent mondani, mégis az életét adta a mesteréért, mégis abból a szóból az agap élet, vagyis Péter apostolt is keresztre feszítették. Ő kérte, hogy feljel lefelé, mert nem mért úgy meghalni, mint a mestere. Péter apostol Jézust akarta megmenteni attól, hogy őt keresztre feszítsék. És akkor még nem is gondolta, hogy olyan mély változáson megy keresztül, ahogy a Jézus szereti őt, ahogy újra meghívja, hogy az életében a legnagyobb megtiszteltetés és ajándék az lett, hogy úgy halhat meg, mint mestere. Ez a bűnhöz való helyes hozzáállás. Uram, vétkeztem, bűnös vagyok, gerinctelen vagyok, nem tudom jóvá tenni, de akkor is hozzád megyek, és akkor is szeretlek téged. Nem ígérek semmi nagyot, de ahogy csak tudlak, szeretlek téged. És Jézus ilyenkor hozzáadja maga erejét, és könnyen szentté tud bennünket formálni. Aki alázatos, és megtesz mindent, hogy Jézus szeresse, Jézus hozzáadja maga erejét és kegyelmét, és szentté teszi. És amitől lehet, hogy most félek, az életemben az lesz a legnagyobb ajándék, hogy Jézusért szenvedhetek, és hogy én is a szenvedések által halhatok meg, és így valamennyire méltó lehetek a mesteremhez. Az Úr nem büntetni akar, nem eltaszítani, hanem hívni, újra meghívni, új lehetőséget adni, és a kegyelmével támogatni engem azért, hogy tegyek meg mindent emberileg, és mondjam ki, hogy szeretlek téged, és utána képessé tesz engem arra, hogy az egész életemet adjam érte.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a bűnbánat fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adásszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és Vianney Szent János életéről beszélget az Egré Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két olyan eseményről fogunk beszélni, akik nyomot hagytak az egyház életében, és akikről mi is sokat tanulhatunk. Először Pünkösdről, a Pünkösd ünnepéről, a Szentlélek eljöveteléről lesz szó. Arról a pillanatról, amikor az apostolok szíve megtelt erővel és bátorsággal, és megszületett az egyház. Aztán megismerkedünk Viannai Szent János életével, aki egyszerű falusi papként hatalmas lelki megújulást indított el a saját közösségében, és messze földön ismerté vált alázatos szolgálatával. Kezdjük akkor, gyerekek, a Pünkösd ünnepével. Minek az ünnepe a Pünkösd? Minek az eljövetelét várjuk? Ákos.
A Szentlélek eljövetelét.
Így van. Kérlek szépen, Tamás, kezd el a történetet.
Pünkösd története. A történetet az apostolok cselekedetei második fejezetében olvashatjuk. Jézus mennybe menetele után a tanítványok, ahogyan Jézus kérte tőlük, visszatértek Jeruzsálembe, és együtt maradtak. Ott voltak az asszonyok is, Mária, Jézus anyja, és más követők is, összesen körülbelül 120-an. Imádkoztak, csendben voltak, és vártak. És aztán elérkezett az 50. nap, vagyis Pünkösd napja. Ekkor hirtelen valami különleges történt, amit a Biblia így ír le. Hirtelen hatalmas zúgás támadt az égből, mintha erős szélvihar közeledett volna, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Aztán tűzlángja jelentek meg, amelyek szétoszlottak, és egy-egy láng leszállt mindegyikükre. Ezzel beteltek szent lélekkel, és különös módon idegen nyelveken kezdtek beszélni, amelyek sosem tanultak. Ez nem varázslat volt, ez egy isteni csoda volt. Jeruzsálemben épp sok nép zarándokai voltak jelen, akik mind hallották, hogy ezek a galileai halászemberek a saját nyelvükön beszélnek Isten csodáiról.
Hogyan hallhatja őket ki a maga anyanyelvén? Pártusok és médek, eliamiták és mezopotámiak, egyiptomiak és arabusok, rómaiak vagy zsidók, mindannyiuk a maguk nyelvén halljuk az Isten csodálatos dolgait. Miféle csoda ez? Mások pedig azt mondták csúfolódva, édes bortól részegettek ezek meg. Péter akkor előállt, felemelte hangját, és így szólt a sokasághoz. Zsidó emberek, és mindnyájan, akik Jeruzsálemben lakoztok, tudjátok meg, hogy nem részekek ezek, hiszen még korai volna ahhoz az óra, hanem ez az, amit Joel próféta megmondott. Az eljövendő napokban ezt az Úr mondja, lelkem kiárad minden emberre. Izraelita férfiak, halljátok meg beszédemet. A názáreti Jézus sok csodával és jellel tett bizonyságot róla, hogy az Isten maga küldte közétek. Ezt az embert Isten rendeléséből és tanácsából gonosz kezetekkel megfeszítettétek. Ezt az embert Isten feltámasztotta a halálból, feloldva fájdalmát. Dávid király próféta lévén tudott Jézus Krisztus feltámadásáról, és azt mondta róla, hogy nem marad a sírban, a teste rothadást nem lát. Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. És Isten felemelte őt magához, és az ígért szent lelket, a fiú megkapta. És amit ti itt most láttok és hallotok, az a Szentlélek kiáradása mireánk. Tudja meg azért Izrael egész népe, hogy Isten Úrrá és Krisztussá, Messiássá tette a názáreti Jézust, akit az emberek megfeszítettek.
Amikor a sokasság hallotta ezt a beszédet, sokan megkeseredtek szívükben, és megkérdezték az apostolokat. Mit cselekedjünk? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindjárt a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, felelte Péter. És azon a napon mintegy 3000-en keresztelkedtek meg, és csatlakoztak az apostolokhoz.
Ez volt az a pillanat, amikor megszületett az egyház. Eddig a tanítványok csendben félve húzódtak meg, de most a Szentlélek erejével bátran kiléptek az emberek közé. Péter apostol nagy beszédet mondott, ahogy hallottuk is a Bibliából, és aznap 3000 ember keresztelkedett meg. A Szentlélek eljövetele olyan, mint amikor egy sziklára tűz gyullad. Bennük is meggyulladt, a félelem eltűnt, a hit megerősödött, és az egyház elindult a világba. Emlékeztek, tanultunk róla, hogy innentől kezdve az apostolok elmentek az egész országba, egész világba, elvitték az evangéliumot. Mik a Szentlélek eljöveteinek jelei? Tamás.
A szél. Isten láthatatlan ereje, nem látjuk, de érezzük a hatását.
Így van. És még, Janka?
Tűz, a lélek melegsége, világossága, tisztító ereje.
Igen, köszönöm. Léna?
Nyelvek, a közösség és az egység csodája, mindenki megértette őket.
Igen, hallottátok, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta, ahogy beszélnek, pedig az zarándokokkal tele volt Jeruzsálem. Tehát mit tesz a Szentlélek? Szerintetek a Szentlélek a harmadik isteni személy, és mit tett az emberekkel? Csodát, így van. Nem látható, mint Jézus emberi alakban, de valóságosan jelen van. És ő az, aki minket megszentel, vagyis segít jóvá válni. Vezet minket és bátorít, amikor döntéseket kell hoznunk, vagy emlékeztet Jézus tanításaira, és összefog minket közösségként, mint egy nagy családot. A Szentlélek a keresztségben és bérmálásban különösen is eljön hozzánk, de mindig hívhatjuk őt imában is. Szoktunk énekelni is, imádkozni is, például szentmiségben, a Veni Sante szentmisén, amikor kezdjük a sulit, a Szentlélek eljövetelét, meg a Szentlélek segítségét kérjük egész évre. És mihelyest az év letelt, és egy csomó tudással megyünk a nyári szünetre, akkor meg megköszönjük a Szentléleknek, hogy segített bennünket. Tudjátok, milyen ajándékokat ad nekünk a Szentlélek? Léna.
Jó tanácsot.
Így van, jó tanács lelkét. Aztán Janka.
Bölcsességet.
Igen. Tomi.
Értelmet.
Igen, köszönöm. Janka.
Lelki erősséget.
Lelki erősség, így van. Tehát megkaptuk a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, Isten félelem lelkét a Szentlélektől. Mi is megkaptuk, meg megkapjuk. Fünkösd a mai világban pedig, mit jelent szerintetek? Ma több mint 2000 évvel, az első pünkösd után még mindig hisszük, hogy a Szentlélek élő valóság. Ő nem csak akkor jött el, ott a tanítványoknak, meg Szűz Máriának, hanem mindig jön, ha kérjük. Ma is adhat bátorságot egy gyereknek, hogy jót tegyen másokkal. Vigasztalhat például egy szomorkodót, vagy világosságot ad, ha valami nehéz döntés előtt állunk. Úgyhogy kérlek benneteket, gyerekek, bátran kérjétek a Szentlélek segítségét, akár minden nap, reggel, mikor elindultok az iskolába, hogy legyen veletek, és segítsen a jó döntéseket meghozni. A mai adásunk második részében egy olyan szentről beszélgetünk, aki ugyan egyszerű ember volt, de hatalmas hatással volt az emberek lelkére. És mindezt nem tudományával, nem gazdagságával, hanem mély hitével és szent életével érte el. Ő Viannei Szent János, vagy, ahogy sokan ismerik, az Arci plébános. Lázár, kérlek szépen, ismertesd az ő életművét.
Viannai Szent János 1786. május 8-án született egy kis franciaországi faluban a család negyedik gyermekeként. A földműves családban a fiúk már fiatalon együtt dolgoztak apjukkal a földeken. 7 évesen rábízták a család juhainak teheneinek őrzését, s hogy közben hasznosan teljék az idő, testvérével harisnyát kötöttek. János munkája közben sokszor imádkozott. Így gondolkodott magában, ha Istennel dolgozol, te vagy az, aki dolgozik, de ő az, aki megáldja munkádat. A temérdek mezei munka miatt János nemigen járt iskolába. Nem is járhatott, mert születése után nem sokkal kitört a forradalom. Sok iskolát és templomot bezártak, a papokat üldözték, ezért első áldozó is csak titokban lehetett. Már 17 éves volt, amikor rendeződött az ország helyzete, s ekkor elhatározta, hogy kijárja az iskolát, mert pap szeretett volna lenni. Ám a fogékony évei elmúltak, a tanulás nagy-nagy gyötrelmet okozott neki. Ráadásul, amit megtanult, azt is nehezen őrizte meg emlékezetében. Ezért világosan tudta, hogy vágya szinte elérhetetlen álom számára, hiszen a papok latinul tanultak, s ő csak franciául tudott. A közeli város plébánosának mégis előadta tervét, aki aztán éveken keresztül segítette, támogatta tanulmányaiban.
Köszönöm szépen, Lázár! Tehát hallottátok, hogy nem volt olyan jó tanuló, és pont a francia forradalom is akkor tört ki, mikor kisgyerek volt, és nem tudott úgy iskolába járni, illetve amikor már járhatott is, nem annyira tudta megjegyezni, amiket ott tanult, latinul pedig egyáltalán nem tudott. Pedig a vágya az volt, hogy pap legyen. Úgy gondolta, hogy ezt a tervét, hát ha meg tudná valósítani, segítséget is kért a közeli plébánosától, aki aztán segítette őt, de sokáig a szemináriumból, a pap neveldéből is ki akarták tenni, mert hogy nem volt valami jó tanuló. Ezután pedig sok-sok vizsgán megbukott, azonban látva lángoló Isten szeretetét, végül 29 éves korában pappá szentelték. Szerintetek könnyű élete volt Viannai Szent Jánosnak kiskorában? Janka?
Nem.
Miért nem?
Mert a tanulmányai se voltak olyan jók.
Igen.
Meg nehéz is volt.
Nehéz is volt. Szegény családba született, sokat kellett dolgoznia. Ákos?
Meg fárasztó kötni a harisnyát és terelni a juhakat.
Hát az is fárasztó munka volt, így van. Viszont szeretett volna tanulni, és sokszor üldözték a papokat, és később mégiscsak megtanulta a hittant.
Egy Arsz nevű kicsiny falucska plébánosa lett, ahol 60 család lakott, de a szegényes templomba senki sem járt. Négy kocsma és a hétről hétre megtartott táncmulatságok határozták meg a falu életét. János atya végiglátogatta a családokat, barátkozott a falusiakkal, de nem ért el soka eredményt. Ekkor elhatározta, hogy imádkozni, vírasztani fog a faluért, és felújítja a templomot, hogy akár csak kíváncsiságból is, de betérjenek az emberek. Mindeközben eljárt gyontatni a környékbeli falvakba, és hamarosan kiderült különleges képessége, hogy belát az emberek szívébe. Egyre többen és többen keresték fel az egyszerű Arci plébánost, sőt a közelében is költöztek, mert segítségével visszataláltak a szerető mennyei atyához, akit a forradalom igyekezett kitörölni az emberek életéből. Hamarosan zarándokok olyan tömeggel látogatott Arcba, hogy menetrend szerinti gyorskocsi járatokat szerveztek a faluba. A gyónáfra rendszerint egy hetet kellett várakozni. Ezért visszafelé szóló jegy 8 napig volt érvényes. pedig Vinai Szent János ekkor már napi 10-16 órát gyóntatott. Alig aludt, naponta kétszer evett egy keveset, és ezen kívül csak a Szent Mise bemutatására hagyta el a gyóntatószéket. Hihetetlen, de élete vége felé évente 100 000 zarándokot fogadott a falu, s megvalósult János atya álma. Arsz lakói is megtértek.
Tehát Franciaországba született, és különösen nagy hatással volt rá édesanyja, aki Isten szeretetére tanította, és gyakran imádkoztak együtt. A francia forradalom idején titokban vett részt a szentmiséken, mert akkoriban az egyházat üldözték. Ez a nehéz időszak csak még jobban megerősítette benne a vágyat, hogy egész életét Istennek szentelje.
Fiatalon elhatározta, hogy pap szeretne lenni, de ez nem volt könnyű számára. Az iskolában nagyon sokat szenvedett, főleg a latin nyelv tanulása okozott neki gondot, amely akkor szükséges volt a papsághoz. Tanárai közül többen úgy gondolták, hogy sosem lesz alkalmas a papi hivatásra, de ő nem adta fel. Mély hitével, kitartásával és szorgalmával mégis eljutott a papszentelésig. 1815-ben szentelték pappá, és bár akkor sem volt kiemelkedő tudós, a szíve annál inkább istené volt.
Papi szolgálatát egy kis faluban, Alzban kezdte, amelynek lakói akkoriban elhideültek a hittől, kevesen jártak templomba, sokan a szórakozást és a mulatást választották az imádság helyett. Amikor János atya megérkezett, mély fájdalommal tapasztalta ezt, és elhatározta, hogy ima bűnbánat és szeretet által újra Istenhez vezeti őket. Egyszerűen élt, kevés ételt evett, gyakran böjtölt és sok időt töltött imában. Szinte minden idejét a gyóntatószékben töltötte, naponta 12-16 órát is, mert híre messze földön elterjedt, hogy lelki tanácsai, vigasztaló szavai és bűnbánatra hívása emberek ezrét érintették meg. Vonattal, gyalog kocsival érkeztek oda Franciaország minden részéről, még külföldről is, csak azért, hogy beszélhessenek és meggyógyjanak nála.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Én voltam is Arzban, képzeljétek el, 1996-ban egy zarándoklaton vettem részt az anyukámmal, és tényleg ott voltam abba a kis faluba, ott van egy kis templom, nem olyan nagy, kis kápolna, és mellé egy nagyobb templomot építettek most már, de akkor elég kicsi volt, ahogy Tamás is mondta, hogy kevés ember járt templomban, mert abban a faluban nem voltak vallásosak az emberek. De később olyan nagy zarándok helyé vált, hogy sok-sok ember az országból is, meg külföldről is, Európából is sokan jöttek oda vonattal, hogy több napon keresztül is álltak sorba azért, hogy tudjanak nála János atyánál gyónni, mert belelátott az embereknek a lelkébe. És mindezt nem egy fényűző templomba vagy ünnepelt pozícióban tette, hanem egy kis falusi templomból, ahol alázattal, szelídséggel és Istenbe vetett teljes bizalommal szolgált. Azt tanította, hogy a pap nem önmagáért él, hanem azért, hogy Krisztus mutassa meg másoknak. Különösen sokat beszélt a szentségek erejéről, főleg a szent gyónás és az eukarisztia fontosságáról. Azt mondta, hogy a gyónás olyan, mint egy fürdő. A gyónás az a fürdő, amely megtisztítja a lelket. Sose féljünk belépni ebbe a fürdőbe, mert ott nem elítélnek, hanem megbocsájtanak. Halála előtt nem sokkal azt mondta, milyen szép dolog meghalni, ha egész életünkben készültünk rá. 1859. augusztus 4-én halt meg Arzban. 1925-ben 11. Pius pápa avatta szenté. Korábban az előző pápa, 10. Pius pápa példaképpé tette őt minden pap számára, és boldoggá avatta 1905-ben, és 1929-ben pedig a papok védőszentjévé nyilvánították. A világ minden táján tisztelik őt. Így lesznek az utolsókból elsők, szoktuk ezt mondani. El tudnátok képzelni, hogy valaki naponta 12 órán keresztül csak másokat hallgat, vigasztal és gyóntat? Tamás?
Nem.
Nem, ugye milyen nehéz feladat? Az is. Másokra figyelni, és aztán meghallgatni a bűneit, és lelki támaszt adni. Szerintetek mit jelent az, hogy nem okosság tette őt naggyá, hanem hogy hallgatott Istenre? Ákos.
Az, hogy nem tanult sokat, hanem inkább sokat imádkozott, és az imáiban tanult.
Jól mondtad. Mi az, amit Viennai Szent János példájából ma is tanulhatunk, Tamás?
Sose add fel.
Nagyon jó. Így van. Sose szabad feladni, mert van olyan dolog, amihez nem értünk, vagy nem megy nekünk, vagy nektek, de akkor is imádkozzunk, és azt a Jóisten megáldja azt a kicsi tudásunkat is, ami van. Lehet, hogy utána sokkal jobbak leszünk. Kiknek a védőszentje Viennai Szent János?
A papoknak.
Így van, és a plébánosoknak a védőszentje. Ő volt az a szent, aki olvasni tudott a lelkekben. Mit jelentett ez, Ákos?
Hogy belelátott a szívébe az embernek.
Igen, és gyónás közben nem mindig van könnyű gyónni. Szerintem ti is tapasztaltátok már, hogy mondod a bűneidet, aztán most hogy is mond, nem is tudod, hogy hogy kéne elmondani pontosan, és aztán az atya rávezett téged. Belelátott ő is a lelkekbe, és sokan elmentek más falukból is, más városokból is ő hozzá, mert nagyon-nagyon jól tudott gyóntatni. Tehát én mondom nektek, voltam ott, hoztam is nektek képet, meg tudom nektek mutatni, hogy itt az Arszi plébánosnak a teste megmaradt éppen, és egy üvegkoporsóba őrzik ott Arszba. Viennai Szent János plébániája a Rófolyó mellett fekvő Arszban található, és megtiszteltetés volt látni a templomban őt. Második János Pál pápa is ellátogatott ide Arszba 1986-ban. Most már Szent Második János Pál pápa, és Viennai Szent János születésének 200. évfordulóján így emlegette a nagy szentet. Ritka példája az olyan papnak, aki pontosan tisztában van a felelősségével, aki bátorságot mutat azok számára, akik Isten kegyelméből ma kapnak elhívást a papságra. Mert mondtam nektek, hogy ilyen igazi aszkéta életet élt, gyakran böjtölt, a nap folyamán csak néhány szem krumplit evett. Amikor ott voltam az ő falujában, meg láttuk az ő lakását, és láttuk a kis szobáját, egyszerű életet élt, és azt mondta az idegenvezető, mesélt róla az ő életéről, hogy napjában 12 órát, 16 órát is gyóntatott, és nem evett, nagyon keveset. Főtt krumplit megfőzött reggel, elvitte magával a gyóntatószékbe, és amikor megéhezett, abból a főtt krumpliból evett. Nem sokat evett, böjtölt sokat, és sokat imádkozott a falujáért, mert a falujába pedig nem voltak vallásos emberek, de ő megtérítette őket. Volt olyan, hogy átimádkozta az egész éjszakát, és az egyház közösségéért imádkozott. Az emberek egész Európából jöttek hozzá, hogy részt vegyenek a szentmiséjén, vagy meggyónjanak nála a gyóntatószékben. A templomhoz most már egy szerény bazilika épült, ahol 200 ember fér el, és ahol Szent János testét őrzik. És egy igaz történetet szeretnék elmesélni. Ez az igaz történet úgy szól, ez az Arsz egy elég kicsike falu, egy fő utcából áll, és a fő utcán van egy főtéri szobor, amely Viennai Szent Jánost ábrázolja két pásztorral. Amikor Jánost a püspöke először kinevezte Arszba, a falucskát keresve eltévedt. A mezőn két fiatalember igazította Jánost útba, akik a nyájukat legeltették. És Viennai János azt mondta nekik, megmutattátok az utat az egyház közösségemhez. Egy nap majd megmutatom az utat a mennyországba. Mit jelentett ez szerintetek, Ákos?
Azt, hogy mivel bemutatták János papnak az utat az Arsz nevű faluba, ahova be kell költöznie, segít nekik a mennyországba jutni.
Így van, nagyon jól mondtad. Ahogy elhangzott, pünkösd nem csupán egy ünnep, hanem élő emlékeztető arra, hogy a Szentlélek ma is köztünk él, és képes új életet adni a lelkünknek, közösségeinknek. Viennai Szent János pedig arra mutat példát, hogy egy csendes, imádságos élet is lehet ragyogó fény a világban, ha az Isten szeretete vezeti. Zárásként azt kérjük, hogy vigyük magunkkal a reményt, amit pünkösd és a szentek példája ébresztenek bennünk. Kérlek szépen, Ákos, mondjuk el Szent János imáját.
Viennai Szent János felajánló imája. Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe, szívedbe akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, amely felemészti szívemet. Benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom,
Szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amely magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egré Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!